91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Két óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. A tavaszi időszakban jelentős a növekedés az illegális migrációban, és ez egyre folytogatóbban hat a célországokra, mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1-en. Bakondi György azt mondta, Spanyolországban több 100%-os az illegális migráció növekedése, az olasz partoknál szinte tűrhetetlen a helyzet, Ciprusra pedig Libanonból és Líbiából óriási tömegek érkeznek. A görög szigeteken is van új jelenség, már nem csak Törökország, hanem Tunézia, Marokkó, Líbia és Libanon felől is érkeznek nagy számban afrikaiak az országba. Április 15-én éjfélig lehet befizetni a gépjárműadót, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A legkorszerűbben az elektromos tárhelyre kapott értesítésekben, határozatokban szereplő, linkre kattintva, vagy a NAV applikációjában, a NAV mobilban fizethető be az adó. A határozatokat a NAV elektronikusan küldte azoknak, akik rendelkeznek elektronikus elérhetőséggel. Akik nem, azok postán kapták meg a dokumentumokat. Figyelmeztettek, az átutaláskor az adószámot vagy az adóazonosító jelet fel kell tüntetni a közlemény rovatban. Ha ez elmarad, akkor a NAV nem vagy csak késedelmesen tudja a befizetett összeget a befizetőhöz kapcsolni. Új társasági adókedvezmény vehető igénybe zöld beruházásra. A kedvezmény bevezetésének célja annak ösztönzése, hogy olyan új villamos energiatároló berendezések létesüljenek, amelyek képessé teszik a vállalatokat a saját célra megtermelt villamos energia tárolására. Megkezdődött az új vidékfejlesztési beruházási kiírások társadalmi egyeztetése Magyarország közös agrárpolitika stratégiai terve alapján. Első körben a kertészeti üvegházakhoz, hűtőházakhoz kapcsolódó támogatási konstrukciók tervezeteit ismerhetik meg az érdeklődők. Megjelent a pedagógusok teljesítményértékeléséről szóló rendelet, amely június 1-én lép hatályba. A tanárokat az igazgatót pedig az iskola fenntartójának képviselője értékeli évente a szeptember 1-től a tanítási év végéig nyújtott teljesítménye alapján. Az igazgató kikérheti a szülők és a tanulók véleményét is, és dönt az illetményről is. Totyik Tamás, a pedagógusok szakszervezetének elnöke az Inforádióban azt mondta, a rendelet nem jelöli meg a plusz juttatások forrását, és az sincs szabályozva, hogy a 80% felett teljesítő pedagógusok milyen mértékű illetménykiegészítésre jogosultak. Júniusban indul az új otthonfelújítási program. Akár 6 millió forint támogatást is kaphat az, akinél van vezetékes gáz, és a beruházással legalább 30%-os energiamegtakarítást ér el, írja az Infostart. A támogatással az épületek szigetelését, nyilászárók cseréjét, a használati melegvíz, a fűtésrendszer korszerűsítését lehet majd finanszírozni. Az 1990 előtt épült családi házak korszerűsítésére lehet akár 6 millió forintot kapni, ami mellé 1 millió forintot saját zsebből kell állni. Az már az igénylők jövedelmétől és lakóhelyük fejlettségétől függ majd, hogy az összeg mekkora része lehet vissza nem térítendő támogatás és a kedvezményes hitel. Az uniós támogatásból finanszírozott program keretösszege 108 milliárd forint. A szokásosnál egy hónappal korábban, április 8-án kezdődik a szúnyoggyérítés a Balatonnál, a csapadékos tél és az elmúlt napok magas hőmérséklete miatt. A Balatoni Szövetség által megbízott szakértői csoport vezetője hozzátette, biológiai légi szúnyoggyérítés lesz majd 110 hektáron. Híreink végén az időjárásról. Derült vagy fátyol felhős lesz az ég. Néhol pára köt folt képződhet, csapadék nem lesz. A légmozgás nagyrészt mérsékelt marad, csak az északnyugati tájakon kísérhetik élénk lökések a délkeleti szelet. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 6 és 13 fok között várható, de a szelesebb Észak-Dunántúlon és a magasabban fekvő részeken ennél enyhébb, még a hidegre hajlamos helyeken ennél hidegebb lesz a hajnal.
Merítés. Kultúra országos kitekintésben.
Ma kezdődik, és április 14-éig tart a negyedik Bartók tavasz. Április 6-a és 28-a között rendezik meg a 11. Madách Imre Nemzetközi Színházi Találkozót. Ennek keretében két előadásban is láthatjuk Szűcs Nellit, a Nemzeti Színház művészét. Ezen a hétvégén várják a vendégeket a 43. táncház találkozóra, ahol a táncház díjat az idén Sebestyén Márta énekes veheti át. Ezek a mai műsor témái. Köszönti Önöket a szerkesztő, Farkas Éva. Április 5-e és 14-e között már negyedik alkalommal rendezik meg a Bartók tavaszt Budapesten. Az idén is a kortárs komozenétől a világzenén, a jazzen, a könnyűzenén és a táncművészeten át a képzőművészetig sokféle műfajban élvezheti a közönség kiváló művészek jelenlétét. A nemzetközi rendezvény alapítója és házigazdája a MÜPA és annak vezérigazgatója K.L. Csaba. Belebeszélgettem.
Ez a negyedik Bartók tavasz az idén. 2021-ben volt az első, akkor egy határozottan új vállalkozás volt. Már tavaly is arról beszélgettünk, hogy bevált ez az elképzelés.
Így van. Ugye már ha abban az áldott helyzetben vagyunk, hogy Bartók Béla ennek az országnak a szülöttje, és ránk hagyott egy hatalmas örökséget, ami nem csak zenei örökség csupán, hanem egy szemléletbeli örökség, és ez nem másból ered, mint az, hogy az értékeinket föl kell tárni, újra kell őket értelmezni, átszűrni a korunkon, hozzátenni a saját érzéseinket, gondolatainkat, és aztán úgy továbbadni a következő generációknak. Ez gyakorlatilag egy állandó vérfrissítést ad a fesztivál számára is, hiszen ez a fesztivál arról szól, hogy ennek a zseninek és csodálatos embernek a szellemiségét mutassa be különböző műfajokban. Hát ugye nagyon érdekesen kezdődött a sztori, hiszen 21-ben nem tudtuk élőbe elkezdeni ezt a fesztivált a Covid miatt, viszont úgy döntöttünk, hogy akkor streaming csatornákon keresztül indítjuk el a fesztivált. A együttesek előadók a saját helyszíneikről mutatták be a koncerteket, előadásokat, és ez a kényszer azt szülte, hogy tulajdonképpen azon egy európai fesztivállal nyitottunk, hiszen Londontól kezdve a milánói Scalán keresztül mindenhonnan az akkori fellépők bejelentkeztek, koncertet adtak, és elmondták, hogy ez a koncert, amit néz bárki itt Európában vagy a világon, az a budapesti Bartók tavasznak a koncertje. Tehát ez teljesen egyedivé adt, és egy jó felütést adott az egészet.
Mennyivel többen láthatták a koncerteket meg, a programokat? Mondjuk ez az előnye a streaming változatnak.
Most ugye annyival tudjuk meg, hogy most élőbe is meg lehet tekinteni, és jó pár előadást streamelünk, tehát így el tud jutni azoknak is a látókörébe, akik nem tudnak itt lenni.
Ugye Bartók tavasz, ami azt jelenti, hogy sok-sok Bartók mű is elhangzik. Idén mikre érdemes figyelni a Bartók repertoárból?
A név arra nem kötelez, hogy csak Bartókokat játszunk, hanem az összefüggéseit is keressük a dolgoknak. És az összefüggés keresésben most van egy lényeges támpont. Tiszta forrás címmel egy olyan speciális programot állítottunk össze, aminek már van előzménye, hiszen korábban Bartók arab gyűjtéseit mutattuk be a világ számára, nagyon kevesen tudták, hogy ezek léteznek. Itt a Bartók tavaszon mutattuk be, majd a dubai világkiállításon ez volt a magyar program, ami elképesztő hatást gyakorolt az arabokra, mert találkoztak a gyökereikkel, a népzenéjükkel. Ez olyan, mintha nekünk nem lett volna Kodály Bartók rajta, és egyszer csak megmutatnák nekünk a régi zenéinket, a történeteinket, tehát elképesztő hatása volt rájuk. Idén viszont a török magyar kultúrás év van, és ezért azt gondoltuk, hogy mivel török gyűjtései, anatóliai gyűjtései és voltak Bartóknak, ezért ennek kapcsán indulunk el, és bemutatjuk egy részét ennek, illetve bemutatjuk, hogy ez hogyan alakult át, hogy inspirálta Bartókot, illetve volt egy kortársa, Saigun nevű török zeneszerző, aki társa is volt ebben az utazásban, tehát az ő rágyakorolt hatását is megmutatjuk. Ez egy elképesztően érdekes találkozás, ez egy felfedezés. Újra leástunk a gyökereink irányába, és újra előszedünk valamit, és ezt átalakítjuk úgy, hogy Fekete Kovács Kornél a népzene, Bartók zene viszonyát átemeli a korunk zenébe.
A modernától köztával.
Így van.
Hát akkor jazzes lesz a hangzás.
Hát inkább kortály zenei, de hát természetesen abba belefér a jazzelem is. A másik nagyon érdekes dolog, hogy Bartóknak elképesztő a hatása, ha már jazzről beszéltünk, gyakorlatilag minden zenéműfajban. Több jazzista ősatjának tekinti Bartókot. A világzene rajongó is szintén azt mondják, hogy az első világzenész az Bartók Béla volt, tehát hogy elképesztő az ihletettség, sőt a képzőművészekre is hatott erősen ő. Például április 5-én a Magyar Zeneházában lesz Karosi Juliának egy koncertje, ahol saját kompozíciók mellett Bartók darabok átiratát is bemutatja. Ő aztán tényleg jazz stílusban. Inner Voice című új lemezük bemutatója kapcsán.
A Bartók tavaszon sok-sok műfaj is megjelenik, és a zenében is azért nagyon színes a választék, ha csak arra gondolok, hogy például lesz Budapest Ritmo, ugye mi egy világzenei fesztivál, fesztivál a fesztiválban. Ez is nagyon népszerű.
Igen, a Budapest Ritmót ugyanez a gondolat hívta életre annak idején, a Bartóki gondolat, hogy továbbra is gyűjteni kell azokat az eredeti zenéket, amik a gyökérzetünkből törnek fel. Manapság a szélesebb tudatba a világzene képviselői tudják eljutatni. Ugye a világzene egy speciális műfaj, hiszen népi gyökerekből ered, de egy kicsit átfogalmazza a mai előadó művészeti stílusokba ezeket a népi dallamokat. Nagyon büszkék vagyunk a Ritmóra, mert az is egy közös szüleményünk, és még a tavaszi fesztivál kapcsán hoztuk létre, de azt gondoltuk, hogy kapcsolódjon hozzánk, és hát Afrikától Balti tengeren át, tehát a világ különböző irányaiból érkeznek produkciók, szinte a világzene minden műfajában, ami a jazzhez közelebb áll, olyan is lesz, ami a etno zenéhez, az is. Szakmai konferenciák színesítik ezt, showkézek és a világzenéhez kapcsolódó filmvetítés is. Tehát ez egy komplex program. Ennek a fő központja az akvárium lesz a Budapest közepén, és hát velük már hosszabb ideje kialakult egy nagyon jó kapcsolat.
Ugye elmítettük helyszínként eddig a Műpát, a Magyar Zeneházát, most az akváriumot. Budapest Music Center is mindig szokott adni teret koncerteknek.
Budapest Music Center szinte állandó helyszíne a Bartók tavasznak, és ez is lényeges, hogy a fesztivál bemutasson új produkciókat és új tehetségeket. Úgyhogy idén Balogh József, az erdély származású zeneszerző Szabó Csaba zongoradarabjait tűzi műsorra. Egy nagyon érdekes felfedezési lehetőség, hogy megismerkedjünk vele.
Vannak egy világsztárok, akik érkeznek idén a Bartók tavaszra?
Abszolút. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a fesztivál csillagoktól is ragyogjon. A Monte Carlo-i balett programjával kezdődik a fesztivál. A Hamupipőke című koreográfiát fogják bemutatni az Erkel Színházban. Egy parádés előadás, úgyhogy kétszer is megy, olyan nagy az érdeklődés. Aztán Rudolf Buchbinder, a kiváló osztrák zongoraművész fogja két koncerten bemutatni Beethoven valamennyi zongoraversenyét. Ez öt zongoraverseny. Aztán vannak olyan világsztárok, akiről nem is gondoljuk, hogy világsztárok, de lesz például egy kántor koncert, ami a legjobb zsidó kántoroknak a bemutatkozása. Fantasztikus ének hanggal bírnak ezek a előadók. Most idén ugye jó pár magyar csillag is van. A Szépművészeti Múzeumban, és most beszéljünk kicsit a képző és fotoművészetről, egy fantasztikus kiállítás nyílik meg, ami az Egyesült Államokba kivándorolt magyar fotográfusokat mutatja be, mind világhírű lett. Martin Munkácsi, Robert Kappa, André Kertész, Mohai Nagy László, és ez egy nagyon fontos kiállítás, mert végre itthon összegezzük az ő nagyságukat, és mutatjuk be itthonról a hazaiaknak és a ide látogatóknak. És a Nemzeti Galériában pedig Anna Margit életmű kiállítása lesz látható. Itt a Ludwig Múzeumban meg a Műpában egy nagyon érdekes, szintén csak fotó kiállítás lesz. Tilbrunnernek, a kiváló zenésznek lesznek itt a fotói láthatók.
Április 5-én kezdődik, és április 14-éig tart a Bartók tavasz, aminek alapítójával, K.L. Csabával, a Műpa vezérigazgatójával beszélgettem. A mai nyitónap egyik fontos eseménye a Magyar Zeneházában Karosi Júlia énekesnő estje, a kanadai trombitás Ingrid Jensennel és az észt zongoraművésszel Christian Randaluval. Közös albumukat mutatják be, aminek a címe Inner Voice, azaz belső hang. Erről hangzik most fel az egyik dal, amit Bartók Béla harmadik román tánca ihletett. Április 6-a és 28-a között a Nemzeti Színház már 11. alkalommal rendezi meg a Madács Nemzetközi Színházi Találkozót, azaz a Mi Temet. A programban ezúttal baskír, belga, bolgár, grúz, görög, izraeli, olasz, spanyol, szlovák társulatok előadásai szerepelnek, és a magyar-török kulturális évadhoz csatlakozva két török produkció is látható lesz majd. A Nemzeti Színház előadásai közül kettőnek, a Kurázsi Mamának és a Bakhásnőknek is főszereplője Szűcs Nelli Jászai Mari díjas színművész. Vele a Kurázsi Mama bemutatója után ültem le beszélgetni, de érintettük más fontos darabokban játszott szerepeit is. Így a Bakhásnőkön kívül szó esett a Tótékról, a Revizorról és a Fedák Sáriról is.
Kurázsi Mama és gyermekei, Brecht klasszikus drámája, talán az egyik legismertebb dráma is itt most a Nemzeti Színház színpadán, Theodoros Terzopulos, ez az egyébként világhírű görög rendező állította színpadra az előadásatokat. Egy nagyon más szemléletet, gondolkodást látok én ezen a színpadon most. Mikor megtudtátok, hogy ő fogja kézbe venni a Kurázsi mamát, akkor mit gondoltatok? Úgy a csapat, és aztán személyesen te, aki ugye Kurázsi mama szerepét játszott.
Hát én már egy éve tudok erről, hogy csinálni fogjuk, mert abban a meglepetésben volt részem, amikor megcsináltuk vele egy éve ezelőtt a Bakásnőket, akkor azt mondta a bemutató után mindenki előtt, hogy Nelly miatt még egyszer visszajövök, és megcsináljuk Nelly a Kurázsi mamát, és én álltam ugye pirulva mindenki előtt, tehát ez olyan jó élmény volt, hogy jön vissza egy rendező hozzád, téged lát ebben a konstrukcióban, hogy te magyar színésznőként tudsz adni valamit egy külföldi rendezőnek, aki teljesen másképp gondolkodik, más a világlátása. Tehát a színház tudott erről, hogy ő jönni fog, hogy megcsináljuk.
Tehát ő találta ki, hogy ez a Kurázsi mama legyen, amit megrendez veled, vagy ezt a színház elgondolta?
Nem, ezt ő. Ugye az Agavé szerepét játszom a Bakásnőkbe, és azt mondja, hogy akkor Kurázsi, és az egy teljesen más szerep lesz Nelly. Tehát én annak örültem, hogy visszajött, mert megint egy új ablakot nyitott ki számomra, színházilag másképp gondolkodik, mint egy orosz, vagy egy grúz, vagy egy lengyel rendező. Megbízik bennem, és ez egy olyan fantasztikus érzés, amikor azt mondja nekem, hogy én inspirálom őt. Ő meg engem inspirál, hogy én más legyek. Tehát amikor azt mondja, hogy jó velem dolgozni, mert én egy anyag vagyok, és ő tud velem bánni. Egy színésznek nagy dolog, hogy jön egy rendező, és veled akar dolgozni, benned bízik, meg rád pakol egy olyan előadást, és bízik abban, hogy te elbírod ezt cipelni a hátadon.
Mondtad, hogy másképp gondolkodik, mint nagyon sok más rendező, és másként gondolkodik, mint Bertolt Brecht. Mert ugye Brechtről azt gondoljuk, hogy ő a maga epikus formáival, az elidegenítő effektusaival folyamatos távolságot akar tartani a néző és az előadás között. Itt pedig olyan keményen meg kell mártóznunk, igen, súlyos érzelmekben, hogy az ember úgy érzi, hogy na most jól fejbe kolintották.
Hát ez volt a feladatunk. Hát hiszen Brecht óta eltelt egy kis idő, hát 39-ben írja meg, 41-ben rendezik meg. Tehát, hogy mennyi minden változott a világban. Most már, hogy háború van a szomszédban, mi nyugodtan ülünk, kávézgatunk, mulattunk, elmegyünk nyaralni, de a szomszédban itt van a háború. Tehát olyan változáson ment keresztül az ember, az elembertelenedésről szól ez az előadás. Ezért ilyen kemény, amit látni fog majd a néző, mert ma már így kell beszélnünk.
Azt mondta, hogy 1939-ben írta Brecht, 41-ben mutatták be, akkor már háború volt. Tehát éppen, hogy bizonyos szempontból nagyon hasonló a helyzet.
Nagyon hasonló, és mégis, ha megnézzük, azután a háború után az emberek mégis összefogtak, és én, mint félig orosz és félig magyar, én mind a két félről azt hallottam, csak háború ne legyen. Tehát ott az emberek megértettek valamit. Most már nincs megértés. Most már csak az ego van, mindenki menti csak a saját bőrét, most már nincs az, hogy összeállunk. Tehát mennyire tudunk hallgatni ma a világban, és tudjuk, hogy mennyi gyermek hal meg a háborúban, itt nem messze Európában, vagy keleten, vagy itt a szomszédban. Közben arra vár a világ, hogy egy, nem tudom, harmadik országba hogy fog lemenni a választás. Őrület, az egész egy kabaré. Ez az előadás is olyan, mintha kabarét játszanánk. Gunnyal, szarkazmuson keresztül fogalmazzuk meg, ami szörnyűséget szül.
Ugye Kurázsi mamáról tudjuk, hogy neki az a jó, ha háború van. Akkor tud élni, és egyébként a darabban szereplők is akkor tudnak jól mozogni, ha megvan a háborúnak a rendje, hogyha béke van, akkor az ember elbizonytalanodik, kimegy arról a talaj, benzeg a háborúban. Ott aztán mindenkit számon tartanak, Kurázsi mamának lételeme, hogy tudjon üzletelni.
Hát ha megnézzük a háborúban, egyesek belehalnak, mások meg gazdagodnak. Hát hogy van ez? A Kurázsi mamaság az ott van mindnyájunkban, a kisembertől kezdve a milliómosig, a hatalom, az állam. Tehát mindnyájunkban menne van. Most ezt a Kurázsi mamát úgy kell nézni, hogy ez már nem is egy személy, ez már egy gépezet. És tényleg nincs megállás. Már nem tudja igazából elsíratni a gyermekeit, nem áll meg, hogy másképp gondolom az életemet. Nem, már nincs megállás. Olyan érdekes most a vége, Brechtből átmentünk Beckettbe. És kiúttalanság van itt a végén.
Nem, mint hogyha Brechtnek lett volna kiútja. Szerinted mi a brechti drámának a kiútja?
Fogalmam sincs. Igazából nekünk embereknek kell megfogalmazni, és mindenkinek személyesen, külön-külön, hogy mi az, amiben ő még kapaszkodni tud a mai világban. az a pici fűszál. Mindenki magának kell, hogy válaszoljon erre a kérdésre. Erre már nincs recept. Mi az, hogy ember tudjon még maradni, hogy elég legyen egy szelet kenyér, mert ez a világ minket etet, homályosítja el a szemeinket, süketülünk meg, nem akarunk látni, nem akarunk hallani igazából. Azért van ez az előadás, hogy mindenki menjen haza szépen, gondolkodjon. Nem kell azt mondani, hát én kis ember vagyok, én nem teszek semmi rosszat. Nem, mindenki a saját posztján. Amikor kicsi voltam, vagy fiatal, mindig a világot akartam megváltani. Aztán megértettem, hogy magamat kell megváltani. És talán akkor rajtam keresztül, hogy én tudok adni majd a családomnak rajtam keresztül, de ne a világot, magamat váltsam meg.
Azt lehet tudni rólad is, férjedről, Kriss Zsoltról, és sokan vannak itt ebben a színházban, akik Kárpátaljáról jöttetek át, amikor te itt a háborús darabban szerepelsz, és kapjuk a híreket naponta a pusztításokról, az emberhalálokról. Te ezt hogy éled meg? Valószínűleg vannak otthon rokonaid, barátok, ismerősök.
Az nagyon nehéz. Igaz, már volt részem, meg van is háborús darabban, tehát ott a Tóték című előadásunk. Idén 20 éves lesz az előadás. Mai napig játsszuk.
A Vinyánszky Attila féle rendezésben nagyon erősen benne van, fölnagyítva a háború ereje.
Igen.
Sokkal erősebben, mint bármelyik más Tóték előadásban, amit láttam.
De igen, mert ott az őrmesteren keresztül pusztít a háború. És itt ebben az előadásban is az ember pusztítja el, mint olyat. Nekem tényleg otthon van a nővérem, családja, barátaim. Ez nagyon fájdalmas téma.
Egyén elsetel, már megtanultam. Nyelni kell, nyelni kell, nincs más oltalom. Mint a békát, szét a posta, földre nyúltam. Csúsztam én a térdemen, s még inkább hason. Ha nem tanulsz meg szart zabálni, nem jutsz messzire. Szólt egy Rigó, csit, Paki csit, mert a világ nagy zenekar, felújod az, amit akar. Vagy ez egy kis melódiát, fújt rögt a hát, és jársz, mint az óra, a vezészóra. Ne koptasd a szád!
A Kurázsi Mama mellett egy másik viszonylag friss bemutatója a Nemzeti Színháznak, Gogol Revizorral. Egy másik nagy klasszikus, és abban is egy fontos szereped van, a sok férfi mellett, te vagy a polgármester felesége. Bizonyos tekintetben annak a kifacsart világnak és annak a magatartásnak, amit a polgármester képvisel, a korrupciónak, a hazugságnak, az álságos magatartásnak egy további megfejelése a polgármester feleségének a szerepe. Ki volt ennek a rendezője?
Avtandil Varsimasvili, de Tbilisiből.
Tehát egy grúz rendező.
Grúz rendező, akivel ugye már csináltuk Brechttől a kaukázusi krétakört. És megint témánál vagyunk. Olyan érdekesek most ezek a darabok, itt a Revizorra gondolok, itt tudok lubickolni, egy kicsit a komikus énemet tudom megmutatni, de én tudom élvezni, tehát ahogy a Kurázsi Mamában tudom élvezni a helyzetet, már mint a színészetet. Hát itt is. De milyen közel vannak a témák? Ugye úgy rendezte meg, minthogyha a revizor, az nem egy egyszerű revizor, hanem talán Isten küldötte, így talán angyalok szálltak le, és jöttek egy revíziót, csinálnak itt igazából. És én is már várom, hogy lehet elpusztulok én is. Nem tudom, mi van ott a mérlegen velem kapcsolatban, de jöjjön az igazi revizor, és tegyen rendet ezen a világon, mert így élni nagyon nehéz. És itt is számomra benne van a téma az elembertelenedés. Mert mindenütt ott a pénz. Ugye itt is, mint a Kurázsi Mamában, a fétis, az idolok. Az Isten, az a pénz. Elhittük azt, ha van pénz, akkor boldog lehetek, megvehetek szerelmet, megvehetek minden. Nem, nem. És ez a téma átcseng egyikből a másikba. És mindegy, hogy ki mikor élt, de az a szörnyű számomra, hogy az ember nem változik. Ahogy megrendezte nekünk ugye a bakánsnőket, 2500 éves görög darab. A Kurázsi mama is számomra olyan, mintha egy görög darab lenned. És nem tanul az ember semmiből. Ez a legszomorúbb. Én azt találtam ki magamnak, hogy ha már ilyen szörnyű ez a világ itt körülöttünk, és gyermekeim vannak, és szeretném, ha unokáim legyenek, akkor mi az én feladatom? Az a feladatom, hogy javítsak ezen a világon. És akkor az az én célom, míg élek, vagy az én kis téglám szépítse a világot, javítson rajta.
Muszáj még egy előadásról beszélni. Ez egy monodráma, Fedák Sári. Fantasztikusan mély darab az is. Tragikus, katartikus. Mondhatok ilyen jelzőket rá, de annyira megrázó Fedák Sárinak a története. Mióta csinálod?
9 éve játszom. Ugye azért kezdtem el vele foglalkozni, mert Figyenszki Attila felajánlott a színészeknek, hogy mindenki csinálhat egy önálló előadást, és én is kezdtem gondolkodni, hogy mi legyen az, mert jó kipróbálni magadat, hogy mit tanultál a pályád során. És Figyenszki Attila akkor rendezte a Fehér Felhők című előadást, ugye Molnár Ferenc írása. És találkozott Fedák Sári második naplójával, és azt mondta nekem, hát ismer már annyira, na ezt csináld, ez te vagy. És amikor én elolvastam, láttam, hogy van neki még egy első könyve, amit 29-ben írt, az első naplója. Már a másodikból tudtam, hogy én ezt csinálni fogom, de amikor elolvastam az elsőt, hogy ő, mint gyerek, ott lépett föl először, és ebben az épületben látott először színházat, ahol a mi Beregszászi színházunk van, ez a régi oroszlánszálló, mondom, hát nincs mese. Ezt csinálni kell. Nagyon érdekes volt nekem az ő személyisége, hogy először lekommunistázták 19-ben, aztán fasiszta lett. Tehát, hogy ki ez a személy, akik se ide, se oda nem volt jó, hogy ki ez. És ugye, amikor elkezdtem vele foglalkozni, nagyon fontos volt számomra megtalálni magamat benne. Mert igazából csak úgy tudok változni, és megélni az ő örömeit és az ő fájdalmait. És így építettem föl az előadást a gyerekkorától a haláláig, és a fontos pillanatokat. Először bolondoztam, mondom, csinálok egy olyan előadást, hogy egy hétig fogom játszani, mert annyi téma van benne, annyi mindenről szerettem volna beszélni, hogy akkor első nap jön a néző, gyerekkor, aztán első éve a színi tanodában, Rákosi Szidiné, tehát mondom, nem lehet szappanoperát csinálni. Tehát az ő viszonya a munkájához, a színpadhoz, a nemzetéhez és Istenhez. Nekem ezek nagyon fontos dolgok voltak, és ezeken keresztül viszem őt végig. És itt kipróbáltam magam, mint rendező is, bár van egy társrendezőm és társíróm, Dávid Zsuzsa, de igazából a fejembe pattant ki, hogy hogyan, szinte nincs díszlet és egy bőrönd, és mint gyerekkoromban kitalálom, ha én király kisasszony akarok lenni, akkor elég egy lepedő, és ez érvényes volt Fedák Sárira, ő alkotta meg a ruháit. Tehát, hogy a semmiből akartam színházat csinálni, magamból, mert a színház az itt kell, hogy legyen a lelkemben, és nem a díszlet, vagy nem a ruha teszi azt. Ezek csak segédeszközök, ezek csak mankók, de igazából a színház az itt kell, hogy lobogjon a lelkemben.
Óriási energiák vannak benned. Végigcsinálod azt a, nem is tudom, másfél óra kb.
Igen.
Egy lendülettel, pihenés nélkül, segítség nélkül, iszonyú változásokon még keresztül, rettentő tragikus a sorsa Fedák Sárinak. Szerintem ezt nagyon sokan nem tudjuk. Odáig megyünk el az emberek többsége, hogy ulti, Fedák Sári.
Igen, de azt is kéne, hogy tudják, hogy ő volt igazából az első magyar világsztár, vagyis az első között. Bécsben úgy jártak a hölgyek, ahogy ő, tehát divatot teremtett. Játszott németül, angolul, de mindig azt mondta, hogy igazán az anyanyelvén lehet nagy a színész. Tehát neki mindig az volt a fontosabb, hogy ő az kis magyar közönségét tudja meghódítani. Úgyhogy ő megjárta élete alatt a mennyet és a poklot egyszerre. Nekem az volt szép, hogy a könyvében nem panaszkodott, azt mondta, hogy elfogadja, amit rárót a Jóisten, és megpróbálja végigélni, ami van. Tehát amikor ott van a börtönben például, és látja, hogy amikor kapott egy ajándékot az angol királytól és királynétől, Edward királytól és Alexandra királynétől, amikor Londonban dalolászott, egy neszeszert. És akkor ott van a börtönben ez a neszeszer, rajta a királyi pecsét, még minden, és akkor meséli ott a börtönben a hölgyeknek, hogy hát bizony egy ilyen öreg asszonyról nem hiszitek el, hogy egyszer volt valaki. És elmondja, hogy hogy énekelt.
Az derül ki számomra, hogy teljesen méltatlanul hurcolták meg.
Igen, mert a kommunizmus alatt ilyen nagy személyiségeken keresztül lehetett példát mutatni a kis embereknek. Hogy látjátok, itt vannak a bálványaitok, rajtuk keresztül megmutatták, hogyha velük is bármit tudunk csinálni, akkor veletek mindent. Karádi Katalin lehet itt sorolni, ha nem megy el Szelecki Zita, velem mi lesz, stb. 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 Az is érdekes, amikor egy osztály jött gimnazisták, mert többször mondták tanárok, hogy tényleg gyerekeknek kell látni, mert hogy történelmileg is szépen fel van fűzve az előadást. Szerintem a 19. meg a 20. század történelmi dolgait kívülrőként tanulni. Tehát nekem nagyon fájdalmas, amikor azt mondja egy fiatal, hogy őt nem érdekli, ő már szabad világban született, őt nem érdekli, hogy mi volt a szocializmusban. Mondom, hát hogy? Hát ez tegnap volt. Tehát, ha te nem tudod, mi volt tegnap, te nem tudod, mi lesz holnap, elköveted már ma azt a hibát, és megint ott vagyunk, nem tanulunk semmiből. És mit lehet ilyen szörnyűségekből hazavinni? Talán azt, hogy működik a színész. Hogyha fájdalmas az előadás, fájdalmas a téma, de hogy hát, ha a színésznek a játéka, azt téged el tud vinni. Mert én is úgy szeretek hazamenni, hogyha látok egy előadást, és kemény a téma, minden, tehát az a színész, az úgy játszott, és akkor én már boldog vagyok, mert én valami mást is látok az egészből, hogy hogy adják azt nekem át, mert nem mindegy, hogy van az átadva. Az ilyen kemény témákban is, akkor is van egy katarzis, ugye, hogy feláll az ember szőre, ha úgy akarom, ugye, hogy Atya Úristen, hogy megtörténne ez az Atya Úristen, ahhoz nekünk úgy kell működnünk a színpadon, hogy itt a néző az megkapja a magáit, amit haza tud vinni, mert én mindig azt mondom, hogy mi színészek, vagy én legalábbis egy antenna kell, hogy legyek onnan föntről, oda hozzátok nézőkhöz. És ezért kell minden nap nem sajnálni magamat, hanem nap mint nap, ha kijövök a színpadra, és hálát kell adni a Jóistennek, ahogy Fedák Sár is mondja, mert a színpad az olyan, mint a templom. És hálát kell adni, hogy te egy ajándékot kaptál, hogy te színész lehess.
Szőcs Nelly, a Nemzeti Színház színésznője beszélt aktuális szerepeiről. A holnap kezdődő MITEM keretében április 7-én lehet megtekinteni őt a Kurázsi Mama és Gyermekei című Brecht drámában, illetve április 8-án Euripidész tragédiájában, a Bakhás nőkben. Ezen a hétvégén rendezik meg a 43. országos táncház találkozó és kirakodóvását. Április 5-én, azaz ma, nyitó táncházat tartanak a Fonóban, majd április 6-án és 7-én, szombaton és vasárnap, a Papp László Budapest Sportarénában zajlanak a programok. A táncház találkozó múltjáról és jelenéről Berán Istvánnal, a Táncház Egyesület vezetőjével, a Táncház találkozó szervezőjével beszélgettem.
Nagyon kevés olyan rendezvény van szerintem hazánkban, ami már a rendszerváltás előtt megszületett, és azóta töretlenül egyfolytában működik, és a népszerűsége mit sem csökken. Azért ez önmagában is nagyon komoly teljesítmény. És hogyha visszagondolok arra, hogy tulajdonképpen a táncház mozgalom, ugye ami elkezdődött a 70-es évek legelején, ugye már az 50. évfordulóját is ünnepeltük, annak volt egy nagyon-nagyon fontos felfelé ívelő szakasza, ami 82-ben is nyilván kitartott. Mennyire maradt meg ez, hogy a táncházakat nagyon szeretjük?
Az én tapasztalataim, felfogásom szerint több szakaszra bontható ez az elmúlt 51 néhány év, ami magát a táncház mozgalmat illeti, amiből ugye a táncház találkozó már a 43. lesz. Tehát ez ugye nagyjából az első 10 év letelte után indult el maga a táncház találkozó. Ez is egy olyan cezúra, ami azért nagyon fontos és nagyon jellemző. A további szakaszokban a táncház klubok, amik a táncház mozgalom elején fémjelezték ezt a mozgalmat, ezeknek a működése igazából úgy 2000-ig körülbelül kitartott. Itt Budapesten szinte minden nap volt táncház, ugye, ami élő zenére, tánctanítással, akár kézműves foglalkozással, gyerekjátszóval, tehát erre a sémára működött. Ennek a mintáját igazából az első táncház, a Sebő Együttes táncháza adta, és ez rendkívül népszerűen működött így a 90-es évek végéig. Közben bekövetkezett egy nagyon pozitív változás, hogy a néptáncot, a népzenét egyre magasabb szinten lehet tanulni. Ugye ma már ott tartunk, hogy mind a két rokon műfaj egyetemi szinten tanulható, ami azt is jelenti persze, hogy az alapfokon, a középfokon és a felsőfokon ehhez pedagógusokra is szükség van. Tehát a pedagógus képzés is követte. Némi késéssel, én például 20 évet úgy tanítottam, hogy igazából az utolsó néhány év aktív tanári pályám végét kivéve egy teljesen más diplomával tanítottam, tehát mondhatni, hogy képesítés nélkül. Tehát ez a változás, valamint az, hogy a táncházas felfogású szakemberek kirajzottak. Tehát táncegyüttesekbe, akár amatőr együttesekbe, vagy a néhány hivatásos együttesbe, akik léteznek, a táncház, mint módszer napi gyakorlattá vált. Tehát, hogy egy ilyen boom megtörtént, hogy maga a táncház, mint módszer terjed szét, mind az oktatásba, mind a népművészeti életbe, tehát a táncegyüttesek életébe. Ez mindenképpen egy pozitív, és a táncházzal foglalkozók mennyisége szempontjából egy exponenciálisan növekvő tömeg. Tehát ma már azt mondhatjuk, hogy valóban 100 000-es nagyságrendű azoknak a száma, akik napi gyakorlatként akár néptánccal, akár népzenével, vagy akár tárgyalkotással, mert az is ide tartozik a kézművesség, foglalkoznak. És ennek az egész dolognak az egyik nagy seregszemléje a táncház találkozó, amit már ugye 43. éve minden tavasszal csinálunk.
Mi az, amit megőriznek hagyományként az elmúlt évek gyakorlatából, és mi az, ami újdonság akár az idén?
Ami mindenképpen kezdettől fogva megvan, az a táncházak sora. A különböző tájegységi táncok váltják egymást táncházszerűen, ami annyit tesz, hogy élőzenére működik a dolog, bárki bekapcsolódhat, olyan is, aki még életében kettőt nem lépett zenére, és aki pedig ismeri azt az adott táncot, az meg szabadon táncolhatja. Ott van tér, ugye a küzdőtér egy óriási méret, amit körülvesz a kirakodó vásár pavilon rendszere, egyébként az is egy ilyen nagy vonzerő nyilván a táncház találkozón. Tehát ez így működik, ez mindenképpen tartjuk, mert ez a legnépszerűbb dolog, ez a lényege. Most ezen kívül vannak kamaratermek, vannak gálaműsorok, ebben nyilván minden évben van valami változás. Most például idén a 50 éves, most a liba bőr kiver tőle, de az 50 éves Vujicsics együttes egész éves jubileumi évének egyik állomása lesz a táncház találkozó. ami nem nagyon régen zajlik, és nagyon érdekes, nagyon különleges program, ez a Minden Magyarok Tánca. Ez Kovács Norbert Cimbi nevéhez fűződik igazából, akinek így a szakmán belül fantasztikus nemzetközi hírneve van, hívó ereje van, és ő most már jó néhány éve úgy rendezi ezt meg, hogy meghirdeti, hogy a világ bármely részéről, de ezt most úgy kell érteni, hogy akár Ausztráliából, Új-Zéland, Dél-Amerika, Észak-Amerika, Európa, vagy akár a környező országok magyarsága, hogy egy adott kijelölt tematika a közös zene és tánc, idén éppen a széki táncanyag és zene lesz, és ők eljönnek saját költségükön, és egy fél órás örömműsort adnak, aki tud beáll táncolni, aki muzsikál, az a zenekarba áll be, és egy fantasztikus jó érzés, hogy ők többségükben amatőrök, otthon ápolják a magyarságukat, például ezen a táncházó népzenén, néptáncon keresztül, tehát ez egy nagyon klassz, ilyen köztes program. Amit még így kiemelnék a Vujicic mellett, hogy most már egy-két éve a vasárnapi nyitó programot a Magonc együttes adja, ez két Waldorf iskolának a növendékeiből Állányi György vezeti az ő nagy zenekarukat. Ezt úgy kell elképzelni, hogy kb. 300 gyerek muzsikál együtt, és ami nagyon érdekes, hogy a teljesen laikus szülők is már zenekart alakítanak, és már együtt táboroznak a gyerekekkel. Természetesen a népzeneoktatási műhelyek, illetve a néptánc oktatási műhelyek hangsúlyosan megjelennek a táncház találkozón. Különös, és ami így a változás szintén mutatja, hogy a falusi hagyományőrzők, akik nagyon hosszú ideig az egész táncház mozgalomnak is egy nagyon érdekes színt adtak, és így a táncház találkozónak is, hát ők ugye fogynak. És azért erre még mindig nagyon hangsúlyosan figyelünk, hogy a egyéni falusi hagyományőrzők közül is szerepeljenek nálunk. Vannak hagyományőrző együttesek, nekik is van egy szervezetük, ez a Muharai Elemér Népművészeti Szövetség, ők is adnak egy gálaműsort, ehhez hasonlóan a Martin György Néptánc Szövetség, akik az ifjúsági néptánc vonulatot képviselik, ők is. A Népművészeti Egyesületek Szövetsége a vásárt gondozza, ők a kézművességgel foglalkoznak, és végül a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Egyesület népművészettel foglalkoznak ők is. Ők apróbbáját tartanak, van egy olyan programrész, ami a tágasságot nekünk is, ez egy lakodalmi szólás, a kicsik, vagyis a legkisebb korosztály is helyet követel magának, és ők is fognak muzsikálni. Most túl azon, hogy persze személyesen is nagyon büszke vagyok, és örömmel tölt el, hogy minden évben meg tudjuk csinálni a táncház találkozót, de arra is nagyon büszke vagyok, hogy a magyarokkal együtt élő nemzetiségek ugyanúgy szerepet kapnak, és ugyanúgy helyet kapnak. Például akár lehetnek ezek a görögök is, akik ugye tudjuk, hogy politikai okokból egy csoport elmenekült, és belolyan Nisz környékén letelepítették őket, na nekik köszönhetjük, hogy létezik görög táncház. De a szlovákság, a románok, ugye ez a híres mékeréki, eleki táncok kezdettől fogva benne voltak a magyar táncház mozgalomban. Tehát, hogy ezt a vonulatot szintén sikerült megőrizni, és ez én szerintem egy példaértékű dolog.
A Táncház Egyesület vezetőjét, Berán Istvánt hallották az e hétvégén zajló 43. országos táncház találkozó és kirakodó vásárról. Ezen a rendezvényen fogják átadni a Táncház díjat is. A díjat a Táncház Egyesület hozta létre azzal a céllal, hogy ezzel is elismerjék azok teljesítményét, akik által az élő néphagyomány mind szélesebb tábor számára válik elérhetővé. Az idén ezt a díjat Sebestyén Márta népdalénekesnek fogja átnyújtani Berán István és Bot Miklós, a Hagyományok Háza igazgatója, április 6-án a Gála műsor keretében. Sebestyén Márta az 50. jubileumát ünneplő Vujicsics együttessel fog fellépni, mert hogy hosszú pályája során sokak mellé állt oda, Sebőjéktől kezdve a Muzsikáson át, Andrejszky Juditig, a Szent Efrém férfikarig és fiatal zenészekig. Erről a nyitottságáról így beszél.
Ma azt veszem észre, hogy feladatok vannak, és arra a célfeladatra az ember felkér kedves kollégákat, hogy azt a szép dolgot oldják meg együtt. Tehát ezek nem rutin munkák, hogy na most akkor sorozatban mindig ugyanazokkal ugyanazt, meg ez az életemnek ez része volt, és ez egy óriási tapasztalat, de fürdök abban a lehetőségben, és lubickolok, hogy mindig van valami új, és ugyanaz a eljátszott darab, és újabb lehet, hogy most például három ifjú zenészet felvidéki fiúkkal, ez megint csak máshogyan szól, tehát adott egy újabb töltetet neki. Én ezt végtelenül élvezem, és azt is, hogy most már ugye lévén, hogy ilyen néni korba sertültem, az ifjabb generációnak ezt a kreatív együttműködését velünk, idősebbekkel, hát ez egy oda, és ez az, amit szerintem el se tudtunk képzelni annak idején, mert nem volt még meg ez a szakember gárda. Én magam ugye, mint kis csirke a 70-es évek közepétől Sebő Ferenc és Halmos Béla szárnyai alatt kezdhettem. Nekem ők voltak a mestereim, és most akárhogy is nézem, már engem tekintenek egy olyan fajta tyúkanyónak, mesternek, akitől tanácsot kérnek, és akinek adnak a szavára, és akivel szívesen muzsikálnak a fiatalok is. Tehát ez egy csodálatos folyamata az életnek.
Sebestyén Márta népdalénekest hallották, aki április 6-án a 43. országos táncház találkozón egy gála műsor keretében veszi majd át a táncház díjat a Papp László Budapest Sportarénában. A mai merítést az ő csodálatos énekével zárjuk. A zenei szerkesztő Vasvári Bernadett nevében is megköszönöm figyelmüket, Farkas Évát hallották.
Szerelem, szerelem, átkozott gyötrelem, miért nem virágoztál minden fa tetején? Minden fa tetején diófa lábelén, hogy szakított volna minden lejáns legény. Szakítottam, s el is szalasztottam. Én is szakítottam, s el is szalasztottam. Egy de még szakítanék, hajóra találnék, hajóra, ha szépre, régi szeretőmre.